nekem kell lenni annak a személynek, aki így a családot eltartja, akinek képesnek kell válni arra, hogy a családját segítse, és emiatt olyan munkát és olyan szakmát kerestem, amivel képes leszek erre, ami elegendő pénzt, időt és hát eszközöket ad nekem ahhoz, hogy a családomat majd segítsem.
A tech világa belülről. Ez a Life Fintech, az EPAM podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT-vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. Sziasztok, köszöntöm a hallgatóinkat, innen Szegedről, a Szegedi Stúdióból jelentkezünk, és itt már a két vendégem, ezúttal hárman fogunk beszélgetni. Szia Dia, üdvözöllek, szia Judit!
Sziasztok!
Sziasztok!
Megszokhatták a hallgatók, hogy mindig a kötelező bemutatkozással kezdünk, úgyhogy Dia, kérlek, kezdte és mondd el, hogy hogyan jutottál ideig, hogyan, milyen út vezetett az EPA, mégis milyen szerepkörben dolgozol jelenleg.
Sziasztok, én Csorba Diana vagyok. Nagyjából kicsit több mint 7 éve dolgozom a szakmában. Itt EPAM-on belül szerintem olyan 4,5 éve dolgozom, mint senior szoftverfejlesztő, illetve mint PTL. Ez utóbbi azt jelenti, hogy van egy kis csapatom, és nekik én vagyok a céges anyukájuk. Tehát, hogyha bármi probléma van, én vagyok az elsődleges kontaktjuk ezeknek az embereknek, illetve nyilván szabadságokat velem intézik, illetve bármi egyéb dolgot, hogyha nyomja a szék a hátukat, vagy a másik fejlesztő csúnyán nézett rájuk, akkor mindennel hozzám fordulnak. Szakmai szempontból, ahogy mondtam, én 7 éve dolgozom fejlesztőként. Az EPAM előtt főleg KKV-knál dolgoztam, úgyhogy én is láttam már így a szakmában mindent igazából. Én főként backend fejlesztő voltam mindig, de ahogy haladt a szakma, illetve ahogy szereztem én is a tapasztalatot, ez egyre inkább full stack vonallá fejlődött. Tehát, illetve mostanában már ugye cloud technológiák is teljesen elkerülhetetlenek, illetve most meg már fordulunk az AI felé.
A kényelmetlen székekre még visszatérünk. És akkor kérlek, Judit, hogy te is mondd el a te utadat, a te szerepkörödet.
Sziasztok, én Győri Judit vagyok. Közel 8 éve dolgozom az EPAM-nál, most Associate Manager vagyok, Talent Development területen, ami azt jelenti, hogy az EPAM-nak a junior utánpótlás fejlesztésén dolgozom. Ez magában foglalja egészen a junior számok tervezésétől elkezdve a juniorok interjúztatásáig, a junior programoknak a szervezésén keresztül, és a junior csapat menedzselésén keresztül gyakorlatilag mindenféle tevékenységet, ami ehhez a területhez kapcsolódik.
Te honnan indultál?
Én felnőtt képzés területéről indultam, eredetileg tanárnak készültem, angoltanárnak, viszont már a főiskola alatt, a gyakorlati tanítások alatt rájöttem, hogy az iskolai közeg az nem igazán az én közegem, és nem szeretnék gyerekeket tanítani, úgyhogy az iskola elvégzése után elkezdtem felnőtteket tanítani, akkor csöppentem bele először a felnőtt képzésbe, aztán a felnőtt képzés szervezésbe, oktatás szervezésbe is, és utána ezen az úton maradtam mindig is, tehát több területen, több iparágban dolgoztam, de mindig is valamilyen módon a képzésfejlesztéshez, felnőtt képzéshez kapcsolódtam.
Honnan ez az indítatás? Milyen otthonról hozott minta az, aminek kapcsán te aztán ehhez nyúltál, vagy ide jutottál, és hogy aztán a technológia lett ennek a tevékenységnek végül is az otthona?
Talán oda vezethető vissza az én családomban, nekem a nagymamám tanítónő volt, a nagynéném pedig angoltanár, ugye azért amikor én kisgyerek voltam, még jobban el voltunk szigetelve a nyugati világtól, és nekem nagyon imponáló volt az, hogy a nagynéném folyékonyan beszél angolul, meg hozzám is időnként próbált angolul beszélni, úgyhogy gyerekkoromban mindig tanítónén is játszottam, és innen jött az, hogy akkor én tanár leszek, de erre a pályára készültem. Viszont aztán rájöttem, hogy talán jobban vágyom valami változatosabbra, úgyhogy amikor ötvöződött ez a tanítás, a képzés szervezéssel, ugye az első munkahelyben ott nagy cégekkel álltunk kapcsolatba, céges oktatásokról volt szó, tehát ott belekóstoltam ebbe a multivilágba is, és ez nekem nagyon megtetszett, úgyhogy ezt a kettőt ötvözve kezdtem el, utána mindig keresgélni, hogy hol is szeretnék dolgozni. Az IT világ az pedig nem tudatosan kerestem, amikor megszületett a kislányom, akkor Budapestről leköltöztünk Szegedre, és ugye Szegeden azért viszonylag kevés multi cég volt, úgyhogy elkezdtem nézelődni, hogy milyen szakmában, milyen iparágban lenne érdemes itt elkezdeni nézelődni, és akkor már az EPAM ugye itt volt Szegeden, az EPAM egy nagy multi cég volt, IT szféra, úgyhogy úgy gondoltam, hogy én megpróbálkozom az EPAM-hoz jelentkezni, és így kerültem be gyakorlatilag, és azóta azért beszippantott ez a világ, tehát hogy most már azt gondolom, hogy ez egy teljesen más világ, ez az IT világ, úgyhogy itt megtaláltam a helyem.
De annyiban különbözik az utat, hogy telebe IT-snak készültél.
Igen, viszont a családi hátterem az nekem is nem innen indult el. Rólam azt kell tudni, hogy én a 90-es évek Jugoszláviában születtem, és ott is nőttem fel, és hát én nagyon távol voltam mindentől, ami az IT világához tartozik. Nekem anyukám könyvelő volt, apukám viszont állatorvos, és tényleg senkinek semmi köze nem volt az informatikához. És talán én vagyok egyébként az a példa, ami a rossz példa arra, hogy miért választja valaki ezt a szakmát. Mert nekem 16 éves koromban apukám így egyik pillanatra másikra meghalt, és anya, aki akkor, hát úgymond élete szerelmét veszített el, ő nagyon összeomlott, illetve öcsém még nagyon kicsi volt, ezért én akkoriban azt éreztem, hogy nekem kell lenni annak a személynek, aki így a családot eltartja, akinek képesnek kell válni arra, hogy a családját segítse, és emiatt olyan munkát és olyan szakmát kerestem, amivel képes leszek erre, ami elegendő pénzt, időt és hát eszközöket ad nekem ahhoz, hogy a családomat majd segítsem. És én így visszagondolva azt gondolom, hogy ez egyébként egy nagyon rossz motiváció volt, mert nekem nagyon nagy szerencsém van abban a szempontból, hogy én imádom azt, amit csinálok. És itt az EPAM-on belül én nagyon megtaláltam a helyemet, én nagyon szeretem azt, amit csinálok. Viszont pont emiatt, hogy én tudom, hogy milyen hátterei vannak ennek a dolognak, mindenkit óba szoktam inteni attól, hogy a pénz miatt, vagy igazából hasonló okok miatt választ ezt a szakmát, mint én, mert nagyon sok a nehézség, és nagyon kell szeretni azt, amit csinálunk ahhoz, hogy jók legyünk benne.
Az mindenképpen kiderül, hogy végtelen tudatosság és következetesség lehet-e mögött, hogy ezt véghez vitted.
Igen, egyébként, és illetve ugye utána én eljöttem ide Szegedre az egyetemre, és programtervező informatikusnak tanultam, és fogalmam nem volt az egyetem alatt végig, hogy én valójában mit fogok csinálni egy munkahelyen. Nekem ez pont azért, mert nem IT szakmából jöttem, illetve nem IT háttérből. Nekem nagyon sokára és nagyon későn derült ki az, hogy ténylegesen egy informatikus mit csinál ugye mindennapokban, tehát milyen feladatai vannak, és nekem a munkahelyemen derült ki igazából az, hogy én erről tényleg jó vagyok, és ténylegesen értek hozzá, és azt, hogy mennyire szeretem én ezt csinálni. Fontosnak tartom, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, mert ezt a szakmát nagyon tudatosan kell választani szerintem.
Azt hiszem, hogy példamutató tényleg ez a történet. Judit, nagyon sok hasonló történetet hallasz, szembesülsz ezekkel.
Igen, egyébként pont ez az egyik része, amit nagyon szeretek a munkámnak. Nagyon sok olyan kollégánk van, aki tényleg teljesen más területről indult, adott esetben ugye teljes karrierváltáson ment keresztül, lehet, hogy nem is egyetemista kora után, hanem már a későbbi éveiben, és nagyon jó követni ezeket a sorsokat, illetve nagyon jó látni azt, hogy mennyi mindenki megtalálja a helyét ebben a szakmában, de azt, ahogy Dia is itt mesélte, én is azt gondolom, és azt látom, hogy nagyon kell szeretni azt, hogy az ember ezt hosszú távon tudja csinálni, és megtalálja benne az örömét.
Szerintetek ez közös azokban, akik ezt az utat választják?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokat változott az utóbbi 10-15 évben. Sokkal fontosabbak most már a soft skill-ek ebben a szakmában is, mint korábban. Ugye az, hogy valaki csapatjátékos legyen, hogy jól kommunikáljon, hogy tudjon csapatban együtt dolgozni. Ezek nagyon-nagyon fontosak.
Az, hogy szeretni kell, az tulajdonképpen miben el? Mi az, ami ennek a szeretete? Dia?
Igen, mert ugye a nehézség a szakmának abban van, hogy, és mindig, amikor kérdezik tőlem, hogy ki legyen programozó, akkor azt szoktam mondani, hogy az, aki jól tűri a kudarcot. És ez egyébként akármennyire rosszul hangzik, nagyon sokszor van, hogy a napunknak a nagy része kudarc, mert nem működik, mert nem fut le a build, és még mindig piros, és fogalmam nincs, hogy miért nem jó. és senkinek másnak se, és akkor jön a nyomás, hogy te egyébként le kellene adni, az ügyfél vár ránk, teljesíteni kell, és állunk ott, hogy de nem tudjuk, hogy mi nem jó, és miért nem jó. És azért frusztráció, és egyébként nőként én azt értem meg, hogy nekem ez sokkal nehezebb, mert ugye bejön az impostor szindróma ilyenkor, hogy hát én nem is vagyok elég jó, én miért vagyok itt? Én átverem a céget azzal, hogy itt ülök szeniorként, közben nem tudom lefuttatni ezt a buildet, mert nem akar működni semmi. És ilyenkor ezt a nyomást kell jó tűrni, és hogyha erre valaki képes, és képes arra, hogy azt mondja, hogy már pedig akkor is megcsinálom, hogyha itt fogok ülni egész este, és hogy rohadjon meg az egész, és akkor egy idő után elkezd működni.
Még nekem egyébként az jutott eszembe, hogy amit Dia is mondott, hogy még az egyetemen se volt fogalma sem arról, hogy mit fog csinálni. Ez gyakran tapasztalom, ugye az EPAM-nál vannak E-Kids programjaink, ahol már gyerekeket próbálunk arra megtanítani, hogy tulajdonképpen mi is az a programozás. És nagyon sokszor van ez, hogy már a szülő próbálja a gyereket e felé tolni, úgyhogy valójában nem tudják, hogy ez mivel jár, vagy mit akar. Én azt gondolom, hogy ez is az utóbbi 10-15 évben nagyon sokat változott, és fejlődött, hogy sokkal inkább tisztában vannak talán az emberek vele, hogy mondjuk mit csinál egy szoftverfejlesztő.
Te hogy látod?
A sokkal egyszerűbb, én azt gondolom, mint amikor mi kezdtük. Főleg mióta berobbant az AI, azóta sokkal nagyobb segítség, vagy legalábbis ez a prompt engineering, amit mondjuk én is például napi szinten használom a mi belsős AI-unkat, és iszonyatosan megkönnyíti a munkát. Tehát, hogyha el vagyok akadva valahol, van egy olyan kérdésem, ami nem teljesen világos, sokkal hamarabb, sokkal gyorsabban kapok választ, és igazából ami szerint a junioroknak segítség ebben szempontból, hogy az AI-tól lehet baromságot is kérdezni. Egész nyugodtan, mert az AI nem fog bennünket kiröhögni, és ebből szempontból szerintem egyszerűbb, meg sokkal jobban ki van taposva most már ez a szakma, mint amikor mi kezdtünk. Tehát mondjuk az EPAM-nál is kiváló processzeink vannak, például a PHP közösségét is felépítettük most már, rengeteg mentoring programot építettünk, a MAP programot ugye összeraktuk, ami kifejezetten arra szolgál, hogy olyan embereket vonjunk bele a PHP-nek a világába, akik még soha nem találkoztak ezzel, és teljesen nulláról el tudják indítani. Abban az időben, amikor még én kezdtem, ez ilyen 7-8 évvel ezelőtt, akkor még ilyenek nem igazán voltak, úgy mindent magunknak kellett kitaposni. Most sokkal több minden áll az embereknek a rendelkezésére ahhoz, hogy ezt a szakmát kitanulják.
Említetted az impostor szindrómát, hogy nőként nekem meg kell mutatni, hogy pont ugyanolyan rangú vagyok. A másik oldalról meg pont, hogy van már talán kialakult egy ilyen pozitív diszkrimináció. Nem tudom, hogy tapasztalod ezt. Van ez valóban létező jelenség?
Érdekes egyébként, a csapaton belül, az ügyfél csapatán belül soha nem éreztem ilyet. Ott mindig azt éreztem, hogy én egy csapattag vagyok, kollégina vagyok, maximum azt éreztem, hogy nem sütnek el annyi disznóviccet, hogyha én is ott vagyok, de egyéb iránt ugyanúgy kezeltek engem is a kollégáim, mint az összes többi férfi kollégát, az ügyfeleknél se nem volt különbség. Egyetlen esemény volt, én nagyon sokat járok ki a céggel, ilyen állásbőrzékre, színre ki szoktam menni, hát mindenféle eseményen részt veszek. Ugye alapvetően az, hogy én backend fejlesztő vagyok, amellett még ugye az EPAM-on belül mindent is csinálok, tehát ugye az E-Kids-be is dolgoztam én is. Voltam mentor, technikai interjúztató vagyok, a Globál programban szintén interjúztatok, illetve a PHP Community-t rakjuk össze mind lokál, mind globál programon belül. Tehát, hogy rengeteg mindent csinálok, és az egyik kolléga egyszer így kérdezte, hogy na, akkor te mész ki az állásbőrzére, vagy a színre, nem emlékszem pontosan, hogy melyik volt, és mondtam, hogy igen, megyek ki. És kérdezte, hogy lehet oda bekerülni, vagy hogy lehet kijutni az állásbőrzére. Hát mondom, nem tudom, engem általában meg szoktak keresni a marketingesek, hogy valami, hogy akkor menjek ki velük. És akkor mondta a kolléga, hogy ja, hát igen, végül is akkor a cégből a nőket akarják kivinni, mert jó néztek ki, meg szépek vagytok. És én ezen annyira felháborodtam akkor, hogy nekem akkor már 200 órányi non-project activity-n volt abban az évben, tehát nagyon sokat dolgoztam így extrán ezért. Meg ugye én interjúztatóként több mint 100 interjút megcsináltam így a cégen belül már. Pontosan tudom, hogy milyen embereket szeretnénk még felvenni, pontosan tudom, hogy az EPAM milyen értékeket képvisel, miek azok, akik, tehát kik azok, akikkel mi szeretnénk együtt dolgozni, és kik azok, akik szeretnének majd az EPAM-ba dolgozni, mert ugye a multi cég az nem mindenkinek jön be, és általában most már van egy ilyen érzékem ahhoz, hogy beszélgetek emberekkel, és úgy érzem, hogy ő jó érezné magát nálunk, vagy nem, attól függően, hogy milyen válaszokat ad. És én például ezért szeretek állásbőrzére kimenni, hogy találkozzak a potenciális jövőbeli kollégáinkkal, és én akkor annyira meg voltam sírta, hogy azt mondta a kollégia, hogy azért visznek ki engem, mert én nő vagyok, mert nem, azért vittek ki engem, mert megdolgoztam érte, és én voltam az a személy, akit úgy gondolták, hogy a legalkalmasabb akkor abban a pillanatban.
Amit te mondtál, Judit, a soft skill-ek, hogy te azt mondod, érzed, hogy ki lehet az. Egyébként mi az, amit érzel ilyenkor? Mi az, amit éreztek? Én szerintem Judit bólogat, és úgy gondolom, hogy ugyanez neki is megvan, hogy valami gyomorból jövő zsigeri érzés, amiből a tudáson túl is érzékeled. Mi ez?
Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy az interjúkon látom a csillogást az embereknek a szemében, és onnan tudom, hogy ő tényleg szeretne velünk dolgozni.
Van szemed rá, hogy az ő szeme csillog.
Igen, én egyébként pont ugyanezt akartam mondani, hogy a csillogás a szemekben. Tehát ugye azért nagyon sokan, amikor eljönnek egy interjúra, akkor annak mindig van egy olyan része, ami hallatszik, hogy felkészült valaki az interjúra, tehát hogy pontosan irányítja ugye azokat a válaszokat, amit ő szeretne elmondani. Viszont amikor ezen túl tudunk lendülni, és ki tudjuk zökkenteni az embert ebből a nagyon görcsös, nagyon felkészült mi voltából, akkor szoktak előjönni ezek az olyan pici, apró kis megnyilvánulások, amiből le lehet azt szűrni, hogy ő most tényleg mennyire lelkes, mennyire szeretne mondjuk az EPAM-hoz jönni dolgozni, mennyire nézett utána a cégnek, mennyire van képbe azzal, hogy tulajdonképpen mi mit is csinálunk.
Judit, te alapvetően az utánpótlásban vagy nagy, és ebben foglalkozol. Mi ebben a tapasztalatod szintén egy kis rálátással a korábbiakra? Ez a legnehezebb, vagy a legnagyobb kihívás, hogy embert kell találni, hogy ki kell nevelni azokat, akik utánpótlást jelentenek, hiszen nincs elegendő informatikus. Lehet, hogy ez már idejét múlt kijelent, és mi most a helyzet?
Gyakorlatilag nem idejét múlt. Azt látjuk mi is, meg az elmondható, hogy népszerű, tehát nagyon sokan jelentkeznek az egyetemre mondjuk informatikusnak, azonban ugye elég nagy a lemorzsolódási arány már ott is, illetve teljesen más tudást ad az egyetem, mint amire nekünk a piacon szükségünk van nagyvállalati szoftverfejlesztésben, úgyhogy mi ezért is törekszünk arra, hogy saját magunk neveljük ki az utánpótlást, mert akkor egy olyan struktúrált, összeszedett, epamos kollégák által mentorált anyagot vagy tudást tudunk átadni a junioroknak, amivel felkészítjük őket arra, hogy piacképes tudást kapjanak, és hely tudjanak állni egy-egy éles projekten.
Hogyan épül fel ez az utánpótlás rendszere az EPAM-nak, mondjuk a legkisebbektől fölfelé egészen az egyetemig?
Ugye említettem már az EGIC programjainkat. Az EGIC program keretein belül elsősorban Scratch-et oktatunk a gyerekeknek, amivel megpróbáljuk nekik megmutatni a programozás szépségeit és ennek a szakmának a sokszínűségét. Aztán utána középiskolás korosztálynak elég sokat járunk pályaorientációs napokra, középiskolákba, ahol egy-egy kolléga a saját területét be tudja mutatni, és el tudja mesélni, hogy ő mivel foglalkozik. Pont azért, amit a Dia is említett, hogy ne kerüljenek olyan cipőbe, hogy tulajdonképpen nem tudják, hogy mire vállalkoznak, hogyha ezt a szakmát választják. Egyetemista korosztálynak pedig vannak a mentorprogramjaink, különböző globális junior programok, amiben részt tudnak venni.
Fejlesztőként valamilyen módon involválódtok abba, hogy segítsetek annak, akinek ez a területe?
Igen, abszolút. Ahogy említettem, én az IKIC programban is egy pár évig benne voltam, viszont van EPAM-on belül például mentoring programunk, nekem is van kettő mentorom jelenleg, illetve az L&D-n belül is részt vettem mentoráláson, ahol a D2-es, azaz a medior szintű kollégáinkat szeniorokká fejlesztjük fel, és ebben a programban voltam mentor. Valamint illetve én mindenben nagyon szívesen részt veszek. Én nagyon sokáig gondolkoztam a tanár szakmán is, Judithoz hasonlóan, mert úgy éreztem, hogy amit én értek, azt bárkinek el tudom magyarázni, és az a valaki meg fogja érteni. És pont ezt igyekszem is kihasználni a mentorálás során.
Teljesen más területen dolgoztok. Te valójában pontosan azt csinálod, ami az iparágnak a lényege, fejlesztesz, viszont Judit, te egy más területen mégiscsak helyet kaptál az IT asztalánál. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokféle fajta végzettséggel lehet itt elképzelni karriert.
Így van, gyakorlatilag az út bárkinek nyitott. Most már vannak olyan programjaink is, amik egészen kezdőszintől kezdik ugye oktatni a programozást, de azért alapvetően az elmondható junior programjainkról, hogy többségében egy minimális tudás, programozási tudás már szükséges valamilyen programnyelvben, és akkor aztán arra az alapra tudunk mi már építeni.
De hogy nem feltétlenül csak programozókat kerestek, illetve nem feltétlenül csak programozók vannak az IT-ban, hiszen te is egészen más területen érvényesülsz. Mik azok a területek, amik nem annyira evidensek, és nem ismerik ezeket a szerepköröket annyira, mind a ketten mondhattok akár, ami ugye tényleg az az adekvát, hogy hát fejlesztő vagy, és akkor ez természetes, hogy egy technológiai cégnél dolgozol, de annyira sok rétű már ez, hogy egészen más szerepkörökben is lehet dolgozni, nem csak fejleszteni.
Így van, fejlesztőkön kívül ugye tesztelőink vannak, a tesztelők között például viszonylag nagy a hölgyeknek az aránya, az a hölgyek körében egy sokkal kedveltebb szakma, vagy talán testhez állóbb.
Miért? Azért, mert keresni kell a hibát?
Igen.
Ebben jók vagyunk.
Nagyon nagyfokú precizitás kell ugye hozzá, igen.
Dia, majd mondd el, mint nevet, jó? A Judit befejezte.
Akkor ugye egyre nagyobb teret kap a cloud technológiák, amit Dia már utalt is rá korábban, tehát ezen a területen is én azt gondolom, hogy bőven van még, van ebben a területben, tehát hogy ez biztos, hogy még azt mondhatni, hogy felfutóban van.
Igen, alapvetően a tesztelésnél tőlem is kérdezték nagyon sokan, hogy én miért nem tesztelőnek mentem, és hát én ebben a szempontból egyébként nagyon férfi aggyal rendelkezem, és úgy is gondolkodom, mind a srácok. És én bármelyik ügyfélnek meg tudom magyarázni bármikor, hogy az adott feature, amit lefejlesztettünk, az miért nem egy bug, azt miért úgy akartuk. Úgyhogy nekem a tesztelés ez tőlem mindig nagyon, nagyon messze állt, párszor próbálkoztam vele, és pont azért talán, hogy azoknak való jobban a tesztelés, akik nagyon precízek, és nagyon tényleg azt, hogy meg tudják keresni a hibákat. Én inkább mindig ilyen kreatívabb, szárnyalóbb ember voltam, úgyhogy én úgy alkotok valamit, és akkor bízom benne, hogy egy jó tesztelő azt majd át fogja nézni, és megtalálja a hibáimat, de én nem találom meg a hibát, tehát én próbálkoztam vele, de nekem ez nagyon nem ment.
Nem tudom kihagyni, hogy lecsapjam, hogy mondtad, hogy te szárnyalóbb és kreatívabb vagy, én úgy tudom, hogy írsz.
Igen. Hát szerintem középiskolás korom óta én már írok, vagy úgy nagyjából, amióta tudok írni, azóta írok is. Ez nem tudom nekem honnan jött, az valószínűleg kezdetben valamiféle ilyen terápiás jelleggel kezdtem el írni, és utána annyira az életem részévé vált, mert egyébként meglepően sok hasonlóság van egy szoftvernek a kifejlesztése és egy regénynek a megírása között. Mert nagyjából ugyanazokon a fázisokon megy végig az ember, tehát ugyanúgy kell egy szerkezet, ugyanolyan kell kezdeni dolgozni, és félúton rájössz arra, hogy ez nem is fog így működni, ezt módosítani kell, ezt refaktorálni kell, ezt át kell írni. És utána ugye kellenek a tesztelők, illetve a béta olvasók, akik ezeket a könyveket átolvassák, és ebből a szempontból én ezt a két dolgot nagyon hasonlónak találtam mindig, illetve mind a kettő az alapvető dolog, hogy legyen kreatív, és akkor alkos valami újat, és több különböző nézőpontból kell valamit hozzáállni, és a fejlesztésnél is ugyanígy van, hogy muszáj rugalmasnak, muszáj kreatívnak lenned ahhoz, hogy a felmerülő problémákat meg tud oldani.
Azt hiszem, hogy azért nagyon fontos, amit elmondtál, mert még mindig az a kép él az emberekben, hogy fejleszteni, kódolni, ez valamilyen matematikai tudást igényel pusztán, és nagyon sokszor mondják, a matekhoz én hülye vagyok, ez nem való nekem, miközben szerintem a kulcs pontosan az, amit te mondtál. Sok beszélgetésből szűrtem le, hogy rengeteg zenész is van köztetek, és nagyon sok hasonló kreatív alkotó. Alátámasztandó, Judit, kérlek, mesélj arról, hogy mennyire látod te problémának, hogy az emberek még mindig nem hiszik sokszor el, hogy nem arról a végéről kell kezdeni, hogy fejlesztő akarok-e lenni, hogy a matek nekem hogy megy, hanem arról a végéről kellene kezdeni, hogy van-e bennem kreativitás, hogy alkossak valamit.
Így van. Egyrészt kreativitás alkotni valamit, kitartás, hogyha ha kudarc van, ha nem sikerül, akkor újra kell próbálni, és én azt gondolom, hogy ez elmondható, hogy ez a szoftverfejlesztői szakma, ez erről szól. Tehát, hogyha valaki nem érzi magában azt, hogy mindig új lendületet tud kapni ahhoz, hogy újra kezdjen valamit egy kudarc után, akkor az nem biztos, hogy szoftverfejlesztőnek való. Ugye jó probléma megoldó készség is nagyon fontos, a logikus gondolkodás is nagyon fontos, és az is nagyon fontos szerintem, hogy laikusként is bárki látja, hogy a technológia mennyire gyorsan fejlődik. Tehát a kitartás ahhoz is fontos, hogy aki ebben a szakmában jó szeretne lenni, annak folyamatosan fejlesztenie kell magát, folyamatosan tanulni kell, folyamatosan tisztában kell lenni az új technológiákkal ahhoz, hogy jól tudjon teljesíteni a munkájában.
Szerinted a te korosztályodban megvan ez? Hogy látjátok, hogy ez a készségkészlet, amit itt felsoroltunk, ez adott? Vagy ebben kellene fejlődnie, e felé kellene haladni, ezt kéne közvetíteni?
Jó esélye. Egyébként az IT-sok, illetve az informatikusok között ez általában megszokott lenni. Szörnyűnek hangzik talán külsősként azt, hogy nekünk folyamatosan fejlődni kell, folyamatosan új dolgokat kell tanulni. De igazából, hogyha benne van az ember, akkor ezt úgy akarja saját magától, akkor az annyira az élete részévé válik, természetessé válik az, hogy érdekel az is, hallottam arról a dologról, akkor majd hazaérek, megnézem, hogy ez micsoda. És nem azért, mert muszáj, hogy valaki rákötelez, hanem engem érdekel, én akarok valami többet, valami jobbat csinálni folyamatosan. És akkor ez így hozza magával azt, hogy fejlődünk igazából.
Judit, te is nagyon mosolyogtál egyetértőleg. A te területeden te ezt miben valósítod meg, és hogyan teszed magad ösztönzötté abban, hogy ezt megvalósítsd? Vagy neked is teljesen természetesen jön, hogy igen, tanulni kell, és akarok többet tudni?
Alapvetően egyrészt természetesen is jön, másrészt pont azáltal, hogy ez a terület ez ennyire gyorsan fejlődik. Nyilván ahhoz, hogy lépést tudjak ezzel tartani, képben kell lenni nekem is valamennyire mindig az újdonságokkal. Illetve ez adja azt a változatosságot is, ami az én szakmámban is jelentkezik, hogy nem unalmas, tehát én nem mondhatom el azt a munkámról, hogy én mindig ugyanazt csinálom, és hogy monoton, hanem ahogy ugye jönnek a változások, a trendek, az kihatással van az én munkámra is, tehát nekem is folyamatosan új kihívások jönnek, és mindig mást kell csinálnom, és ez talán ezért is szeretem ennyire, mert mindig meg lehet újulni.
Neked is van valami olyan hobbid, vagy hivatásod amellett, amit csinálsz, mint Diának az írás, ami egy kicsit más terepre terel?
Nem, nekem így még keresem azt a hobbit, amivel így ki tudok teljesedni, úgyhogy ilyen jellegű nincs.
De mi az, amivel kikapcsolsz? Azért biztos van olyan tevékenységed.
Nekem a sport a kikapcsolódás, általában a futás, például az, ami nekem a legjobban reszeteli az agyamat.
Itt Szegeden jókat lehet futni, ez egy mediterrán város.
Így van. Sokat süt a nap, itt a töltés, Tiszapart.
Hogy látjátok, egyáltalán érvényes-e még ezt külön választani, hogy nők és férfiak ebben a témában? Van-e már arra feljogosítva ez az egész közeg, vagy vagyunk-e már így nőként feljogosítva arra, hogy azt mondjuk, hogy ez nem téma, hogy mi arról beszélünk, hogy nők vagyunk, mert ne beszéljünk arról, hogy nők vagyunk, arról beszéljünk, hogy szakmaiságunkban milyenek vagyunk, vagy igenis van ennek még terepe, hogy ezt kiemeljük, és még kell érte tennünk, hogy ne legyen imposztor szindrómánk.
Én ezt most, hogyha a saját szemszögömből nézem, akkor én azt gondolom, hogy én nem szeretem, hogyha bármiféle megkülönböztetést kapok azért, mert én nő vagyok, hanem ahogy te is mondtad, azt értékeljék, amit leteszek az asztalra, amit csinálok, amiben jó vagyok adott esetben, de ne az miatt mondjanak rám akár pozitívat, akár negatívat, mert én nő vagyok. Tehát én azt mondom, és tényleg ez csak a saját véleményem, hogy én szívesen eltörölném ezt a dolgot, hogy ne legyen ilyenféle megkülönböztetés, hogy most
hát,
valaki
hogy
nő vagy
téma.
Férfi.
Ne legyen téma.
Igen, így van.
Igen, egyébként egyetértek. Talán még régebben voltam ilyen kerekasztal beszélgetésen, ahol még nagyon rá voltak fókuszálva arra, hogy nőket informatikusnak. És ott is ugyanazt mondtam el, hogy nem számít, hogy férfi vagy nő vagy, mert ugyanazokat a dolgokat fogják tőled elvárni. Ugyanazokat a dolgokat kell megcsinálnod majd. igazából nem kellene, hogy különbség legyen. Ne azért legyen valaki programozó, mert férfi, ne azért legyen programozó, mert nő, azért legyen programozó, mert szeretne az lenni, mert a szakma érdekli, mert szenvedélye ez, amit csinál, és én nagyon szeretném, hogyha a jövőben erről ténylegesen egyáltalán nem kellene beszélnünk, mert annyira természetes volna az, hogy nők is, férfiak is ugyanúgy dolgozunk ebben a szakmában.
Még egy gondolatot, hogyha ehhez hozzátehetek. Én azt tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy mindenki azt csinálja, amiben jó, és amiben jól érzi magát. És én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon fontos szerepe van a menedzsereknek, hogy egy menedzser csapatán belül tudja-e azt megkülönböztetni, értékelni, hogy kire milyen feladatokat bízhat rá, és ki miben jó, és ki miben tud kiteljesedni.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ha tetszett ez a beszélgetés, keressétek a korábbi epizódokat, új részekért kövessétek a csatornát, és csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, ahol közvetlenül is kérdezhettek kollégáinktól.